Áldás, békesség mindenkit, nagy szeretettel köszöntünk a ma esti kert Isten tiszteleten, és kezdjük az alkalmunkat dicsőítéssel, egy ének tanulással. Ez az ének majd az igehirdetés után lesz újra, ezért gyakoroljuk most egy kicsit ezt a dalt.
Fenséges Úr, Istenből emberé lettél, eljöttél, életre keltettél, a vakságból fénybe emeltél.
Énekeljük újra, hogy fenséges Úr.
Fenséges Úr, Istenből emberé lettél, eljöttél, életre keltettél, a vakságból fényre emeltél.
Második persze.
És
Fennállva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket Isten igéje. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntök ismét mindenkit a ma esti kert Isten tiszteleten. Nagy öröm számunkra, hogy együtt dicsőíthetjük Istent, és egy szívvel és lélekkel magasztalhatjuk fel az ő nevét. És nagyon jó megérkezni Isten jelenlétébe, ilyen énekeket tanulni, akár hétről hétre is újakat. És nagyon jó az is, hogy együtt vagyunk itt a templomban és Isten jelenlétében. Úgyhogy most arra hívok és kérek mindenkit, hogy forduljunk oda a körülöttünk lévőkhöz, üdvözöljük egymást egy pár kedves szóval, ha esetleg nem ismerjük egymást, akkor mutatkozzunk be. Folytassuk az alkalmunkat dicsőítéssel. Énekeljük közösen, hogy megváltom, szabadítom, a porból felemeltél.
Megváltom, szabadítom, porból felemeltél. Soha többé nem leszek már az az ember, aki régen voltam én. Szabadítom, porból felemeltél. Soha többé nem leszek már az az ember, aki régen voltam én. Nyitva áll az ajtó, elkészült az út a mennyország felé. Értem, jöttél, legyőzted. Megváltom, szabadítom, porból felemeltél. Soha többé nem leszek már az az ember, aki régen voltam én. Nyitva áll az ajtó, elkészült az út a mennyország felé.
már döntöttem. Én már döntöttem, így jól tudom, én várok rá, Uram. Kősziklen pajzsom, utalmazom, itt várok rá, Uram. Mert úgy jössz el, mint fénylő nap, az éj után, a hajnal fény nem késik el. Jöjj el, dicsőséged, de Uram, kegyelmed öst ki rád. Áttasd el, szent lelked, el szomjas szívünket. Jöjj el, jöjj el.
Imádkozzunk. Uram, olyan jó tudni, hogy te valóban itt vagy köztünk, és nem kell ilyen magas hegyekre, meg elzarándokolnunk helyekre ahhoz, hogy találkozhassunk veled, hogy a te jelenlétedben lehessünk, hanem mert tényleg bárhol megszólíthatunk téged, és bárhol tapasztalhatjuk, hogy te ott vagy. Kérlek, Uram, arra, hogy adj nekünk nyitott szívet, hogyha tudjuk befogadni a te igédet, hogy tudjuk meghallani azt, amit elkészítettél a mai napra számunkra. És kérlek arra, Uram, hogy így ne csak testben legyünk itt, nem lélekben, ha tudjuk eléd lerakni az összes gondolatunkat, azokat a dolgokat, amiben most érkeztünk, amik így a hétvégén történtek, vagy az elmúlt héten, vagy már azokat a szorongásainkat és gondolatainkat, hogy mi lesz a következő héten, vagy mi lesz, hogyha hazamegyünk. Uram, hadd lásson ez az idő, amit itt töltünk, ez neked szentelt idő, ami csak a tiéd. Kérlek, Uram, hogy segíts ebbe minket, és áld meg az alkalmunkat, áld meg a közösségünket, formálj minket. Jézus nevében, amen.
Kedves testvérek, a mai estén a 27. Zsoltárt olvasom fel a Bibliából. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, járuljatok a színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan a szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű. Reménykedj az Úrban. Amen. Kedves testvérek, a közös gondolkodásunk elején egy kis fantáziajátékra hívok most mindenkit. Képzeljük el azt, hogy egy nehéz nap után hazaérkeztünk, még rajtunk van a táska, az útnak a pora, a kabát, és ahogy, vagy akár még a tornazsák és más dolgok is, a bevásárolt ételek, és ahogy belépünk a konyhába, meglátunk a konyhaasztalon egy nagyon-nagyon szép süteményt, úgy kikészítve az asztalra. És úgy érezzük, hogy hívogat bennünket, de olyan jó lenne ilyen nagy nyugalomban elfogyasztani ezt a süteményt, úgyhogy előtte lepakolunk magunkról mindent, megmossuk a kezünket, elrakjuk, amit vásároltunk, hogy utána olyan méltóképpen tudjuk magunkhoz venni ezt a fantasztikus édességet, ki-ki, amit magának elképzelt. És ahogy el is készülünk, telnek a percek, egyre inkább gyűlik a nyál a szánkban, mert már elképzeljük, hogy milyen íze lesz annak a fantasztikus sütinek, ami ott vár bennünket az asztalon. És odaülünk az asztalhoz, előveszünk egy villát, és ahogy megpróbáljuk szétvágni, az egész teljesen szétesik, és kiderül, hogy belül már nincsen benne semmi, mert valaki kiette a belső részét, és csak a külső részét hagyta ott, azért, hogy hát nem tudjuk igazából miért, de így nagyon hívogatónak tűnt, és ilyen hatalmas csalódás ér bennünket. Látok több arcot, akik mosolyogva képzelték el ezt a szituációt. Hát ha ilyen történne velünk, akkor lehet, hogy azt gondolnánk, hogy valaki meg akart viccelni, és valahol fel van állítva egy kamera, és majd ezt visszaláthatjuk a YouTube-on, vagy az Instagramon, vagy éppen a gyerekeink teszik próbára a türelmünket otthon egy nehéz nap után. Minden esetre nagyon-nagyon jó példa ez arra, hogy vannak dolgok, amik kívülről olyan nagyon szépnek és jónak tűnnek, de belül nincsen bennük semmi, hanem csak valamilyen felfújt vagy kívülről mázas dolog, aminek nincsen semmiféle tartalma. És ez a Zsoltár, ami most előttünk van, ez is abban a sorozatunkban illeszkedik, ahol arról gondolkodunk közösen, hogy milyen is Istennel járni. Hogy milyen az az élet, ami valahogy összefonódik az Úristennel, hogy milyenek azok a mindennapok, amiket élünk, amiben az Isten ott van velünk, és velünk jön minden lépésünkben, figyeli minden szívdobbanásunkat, ismeri a lélegzetvételünknek a ritmusát. És ez az, amiről ez a Zsoltáros is beszél nekünk. Csak hogy ő arról is beszél, hogy milyen az, amikor a szép külcsín alatt, amikor ott vagyunk az Isten házában, vagy megfogalmazzuk azt, hogy az Istenre vágyunk, és bárcsak ott lennénk az ő jelenlétében, mégis egy nagy hiány van, mert valami belülről marcangolja a lelkünket. Azokat a szavakat használja ez a Zsoltár író, hogy valami, ezt a marcangolás kifejezés az, amit elénk hoz, és több helyen egy ilyen védő beszédként jelenik meg ez a Zsoltár. Sokszor említi azt, hogy ellenségek vannak, akik rátörnek az életére, akik hamis tanúzással ellene vallanak, a testének a rongálásával rátörnek az életére, és ez a marcangolás kifejezés az, ami olyan igazán megragadott engem ebben a Zsoltárban. Ez a Zsoltár sokan a bizalom Zsoltárának is nevezik, mert az első pár vers az kifejezetten arról szól, hogy ez a Zsoltáros megvallja azt, hogy ő bízik Istenben, és abban, hogy ő a világossága, ő az, aki segít neki az életében, ő az, aki támogatást ad, és utána mégis többször és többször előjön az, hogy miközben őt támadások érik, hogyan vágyik arra, hogy az Istenhez még közelebb kerüljön. És az Istennel való járásunkban, a mindennapjainkban mi is sokszor tapasztalhatjuk meg azt, hogy vannak akadályok ebben az útban. És hogy nem csak külső akadályok vannak, ahogyan arról korábbi alkalmakon beszéltünk, hanem vannak olyan akadályok, amik egészen belülről jönnek fel bennünk, amik belülről úgy marcangolják az életünket. És három dolgot fogalmaz meg ez a Zsoltár, ami ilyen akadály lehet az Istennel való járásunkban ezen az úton. És az első az ez a rágalmak, és az, ahogyan a bensőnket marcangolja valami, ami életünkre tör. Persze lehet ez a marcangolás valamiféle testi dolog is, és annyira kifejező ez a szó egyébként az állatvilágból ered, és itt a bibliai nyelvben is konkrétan az a kifejezés szerepel ott, amit arra is mondtak, amikor egy vadállatot láttak, ahogyan egy zebrából egy oroszlán éppen a testéből kiharap egy darabot. Konkrétan ezt jelenti ilyen képes beszédben az a kifejezés, ami itt megtalálható. És nagyon-nagyon szemléletes ez a szó. És ezt jelenti a marcangolás a magyar szavunkban is, hogy úgy kiragadni valamit egy élő dologból, valamit letépni, vagy megcsonkítani valamit. És ez a marcangolás, ez lehet a mi életünkben is valamilyen testi dolog, egy betegség, amivel nagyon nehéz együtt élni, egy olyan fizikai állapot, amit nem tudunk olyan jól viselni, ami megakadályoz bennünket a mindennapi élet normális élésében, és nagyon nehéz ezzel is együtt élni, és ezek is olyan pontjai az életünknek, ahol ez a megtört bűnös világ, amiben a sátánnak van még uralma, ő megpróbál bennünket megtámadni. És ezek által a betegségek által is próbál eltávolítani bennünket az Istentől, hogy ne őt hívjuk segítségül, hogy ne benne bízzunk, hogy ne belé helyezzük az életünknek az alapját, hogy ne oda forduljunk akkor, amikor fájdalmaink vannak, amikor segítségre van szükségünk. És nagyon nehezek ezek a pillanatok is, ez is olyan, ami eltávolíthat bennünket az Istennel való járásból. De azt hiszem, hogy vannak olyan mély lelki dolgok is, amit talán meg is fogalmazunk akkor, amikor ilyen fajta belső fájdalomban vagyunk, hogy mintha valami úgy marcangolná a lelkünket, a bensőnket. Mintha kitéptek volna egy darabot a szívünkből, szoktuk ezt mondani egy szakítás után, vagy akkor, hogyha egy szerettünket elveszítettük. Mintha valamit kimarcangoltak volna belőlünk. És nagyon sok olyan területe lehet az életünknek, ahol ezt megélhetjük. Lehet ilyen a szégyen, amikor azt éljük meg, hogy tettünk valamit, amiről tudjuk, hogy rossz, és tudjuk azt, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb választás volt, és ezt még mások is észreveszik, és megjegyzik, és úgy megszégyenítenek, hogy nem csak a tettünket minősítik, hanem az egész lényünket. És azt érezzük, hogy legszívesebben elsüllyednénk, és belülről elkezd emészteni ez a szégyen, és magunkkal hordozzuk napokig, akár hónapokig. Ez is egy olyan lelki dolog, ami így tudja marcangolni a lelkünket. Ugyanez igaz akár a bűntudatra. Arra, hogyha mi tudjuk, hogy tettünk valamit, és más nem is tud róla, de bennünket mégis belülről emészt, és még így is fogalmazzuk, olyan szép a magyar nyelv, belülről emészt a bűntudat, hogy nem tudunk elszámolni, nem tudunk megbocsátani magunknak, nem tudjuk az Isten megbocsátását elfogadni, és ez is belülről tudja marcangolni a mi lelkünket. De lehetnek ilyenek a hiányok. A szeretetnek a hiánya, hogy folyamatosan azt érezzük, hogy sosem elég az, hogyha figyelnek rám, hogy sosem elég az, amennyi törődnek velem, hogy soha nem elég az, amennyi szeretetet kapok a környezetemből, a barátaimtól, a társamtól, a gyermekeimtől, hogy valahogy mindig ég belül egy hiány, mert kimarcangoltak onnan már egy részt az életünkből is, nem tudjuk betölteni, és mindent megteszünk azért, hogy ezt betöltsük magunkban. Lehet ilyen a magány is, az egyedül létnek az érzése, amit megélhetünk úgy is, hogy akár kapcsolatban vagyunk, hogy családunk van, a meg nem értettségnek, az az állapota, amikor úgy érezzük, hogy teljesen egyedül vagyunk, hogy senki nem foglalkozik azzal, hogy mi van bennünk, hogy mi van velünk, hogy tőlünk senki nem kérdezi meg azt, hogy hogy vagyunk, mert mindig mi vagyunk azok, akik adunk a környezetünknek, mi vagyunk azok, akik megkérdezünk másokat, és ez a hiány, az, hogy velünk nem törődnek, ez az, ami a magányt elő tudja bennünk hívni, és ez is egy ilyen belülről marcangoló és felemésztő érzés lehet az életünkben. De lehet ilyen a megfelelés is, a teljesítménykényszer, hogy azt gondoljuk, hogy csak akkor fogadnak el bennünket, és csak akkor vagyunk szerethetőek, és akkor van létjogosultsága az életünknek, hogyha tudunk teljesíteni, hogyha fel tudunk mutatni valamit, hogyha jobbak leszünk, mint a testvéreink, ha jobbak leszünk, mint azok, akik a környezetünkben vannak, hogyha le tudjuk győzni azokat, akik mellettünk harcolnak, vagy küzdenek bizonyos dolgokért. És lehet ilyen a félelem is. Annyi mindentől félünk és szorongunk, még a Zsoltáros is megfogalmazza, hogy az ellenségei hogyan szorongatják őt, és hogy milyen nehéz helyzetben van. Nagyon-nagyon sok ilyen belső, lelki esemény van, lelki mozdulás belül a lelkünkben, ami úgy belül mélyen, úgy marcangolja a bensőnket. És valahol ez a Zsoltár ezt hozza elénk, és ezt mutatja meg, hogy az Istennel való kapcsolatunkban, az Istennel való járásunkban ezek a hiányok, ezek a marcangoló belső motívumok, amik jelen vannak az életünkben, azok elválasztanak az Istentől, és akadályokat képeznek abban, hogy az Istennel tudjunk járni. Mi az, ami a te lelkedet marcangolja belülről? Lehet, hogy még nem is érzed annyira, csak úgy, ahogy beszéltem ezekről az érzésekről, belső megélésekről, hogy egy-egy pillanatra felsejled, hogy ezt lehet, hogy éreztem már. Ez lehet, hogy megjelenik néha a mindennapokban. De még nem tudsz annyira rátekinteni ezekre, mert nagyon fájdalmas dolgok ezek. Mi az, ami a te lelkedből próbálja kiszakítani azokat a darabokat? Vagy éppen hol látod azt, hogy a te lelkedben olyan mély hiányok vannak, ahonnan már rég kitéptek egy-egy darabot, és próbálod betölteni valamivel, ami a világból jön, kapcsolatokkal, munkával, teljesítménnyel, más emberekkel, programokkal. Hol vannak a te életedben azok a pontok, ahol az ellenség ezzel a marcangoló, szorongattató érzéssel próbál meg eltávolítani az Istentől? Nagyon nehezek ezek a pontok az életünkben, és nagyon nehéz néha szembenézni is velünk. De ez a Zsoltár nem véletlenül a bizalom Zsoltára, mert hogy azt hozza elénk, hogy mindenre nincsenek praktikák, amik megoldják. Itt nincsen egy csettintés, amivel ezek a hiányok betöltődnek. Itt nincsen ilyen egyik pillanatról a másikra változás, vagy ha az Úristen úgy akarja, akkor ő természetesen meg tudja ezt tenni, mert mindenható és hatalmában áll az, hogy egyik pillanatról a másikra ezeket a belső hiányainkat betöltse. De ahogyan ezt a Zsoltárost látjuk itt imádkozni, úgy arra jövünk rá, hogy már sok ezer évvel ezelőtt is az emberek küzdöttek azzal, hogy Isten nem mindenkinek csettintésre gyógyította meg a lelkét, hanem itt egy folyamatról van szó, és arról a bizalomról, ami mindezt egy egészen más megvilágításba helyezi. Az Istenben való bizalom az, ami megváltoztatja a magunkra való tekintésünket, és a világra való tekintésünket. Mert hogy ez a Zsoltáros nehézségekben van, hamis tanukat gyűjtöttek ellene, az ellenségei az életére törnek, nem csak úgy viccből mesél erről, hanem ott tényleg élet-halál kérdés volt az, hogy mi lesz vele. És ő mégis azt mondja, hogy ebben az iszonyatosan nehéz helyzetben, ahol lehet, hogy ő meg fog halni, ott ő mégis bízik az Istenben. Mi ez a belső mozdulás, ami történik benne? Mi az, ami ezt a bizalmat bennünk is ébresztheti? Mi az, amivel mi fel tudjuk oldani ezeket a marcangoló érzéseket? Az Istenben való bizalom az egy belső mozdulás, egy belső esemény az életünkben. Kívülről ez nem nagyon látható, illetve nem egy olyan dolog, amit bármilyen külső dologgal tudunk segíteni, hogy most akkor, ha elmegyek itt, akkor bízni fogok Istenben. Ha ezt és ezt teszem, akkor bízni fogok Istenben. Ez egy olyan belső mozdulás, amit meg tudunk magyarázni ilyen külső dolgokkal, de ugyanúgy, ahogyan egy kapcsolatban, egy emberi kapcsolatban a bizalom alakul valahogyan, vagy megszavazzuk a bizalmat elsőre valakinek, úgy az Istennel való kapcsolatunkban is, a vele való járásnál ezt a bizalmat meg kell szavaznunk neki. Néha napról napra, percről percre és eseményről eseményre. A bizalomról nekem mindig egy film jelenet jut eszembe, és akárhányszor kimondom ezt a szót, a Kiválasztottak című filmből, nem tudom, hogy látta-e valaki. Van egy bátorságpróba ebben a filmsorozatban igazából, és odaállítják a fiatalokat egy nagyon-nagyon magas háznak a tetejére, úgy, hogy van egy nagy lyuk előttük. És nem látják, hogy mi van a lyuknak az alján. És az a feladatuk, hogy ugorjanak bele. És bízniuk kell olyan emberekbe, akik, ez egy beavatási szertartás egyébként ebben a filmben, és olyan emberek mondják nekik ezt, akikkel életükben először találkoznak. Egy csapat fiatal áll ott, meg négy vezető, és mondják nekik, hogy ugorjatok bele, mert aki nem ugrik be, az nem lesz itt a csapat része. És annyira szép az a jelenet, amikor a főhősnőnk nyilván elsőnek jelentkezik, hogy akkor beugrik, és valóban belelép ebbe a lyukba, és mutatják alulról a jelentet, hogy ott van egy háló, ami megfogta őt. És amikor a bizalom szót mondom ki, akkor mindig ez jut eszembe Istennel kapcsolatban, és az életemmel kapcsolatban is. Hogy az Istenben bízás az, ami ilyesmit jelent, hogy a teljesen látatlanba, a végtelen mélységbe, ahol nem látom az alját, akkor is beleugrani, hogyha nem vagyok biztos abban, hogy mi van ott. Mert Istenről tudjuk azt, hogy ő jót akar nekünk, hogy ő megtartja az életünket, hogy ő a tenyerében tart bennünket, és hordoz minket, erőt ad. Ő a mi segítségünk, a világosságunk, az erős várunk. Ő az, aki a szárnyai alatt óv bennünket. És amikor az ilyen marcangoló pillanatokban vagyunk otthon, és gyötrődünk a lelkünknek a sötétségeivel, akkor az az a bizalom, amivel oda tudunk menni az Isten elé, hogy Uram, ez egy nagyon nehéz helyzet. Nagyon fáj, nagyon nagy a hiány, de bízom abban, hogy Te most is megtartasz. Hogy ezek a dolgok, még ha az életemre is törnek, Te nagyobb vagy ezeknél a dolgoknál. Te nagyobb vagy az én belső hiányaimnál, az én belső fájdalmainál. Te nagyobb vagy annál, mint amit kitéptek a lelkemből. És ezek a megvallások azok, amik a bizalmunkat erősítik nap mint nap az ima életünkben, és amik egyre közelebb és közelebb tudnak vinni Istenhez, hogy utána a vele való együttjárásban, ebben a közös útban valóban megtapasztalhassuk azt, hogy amiben bíztunk, amiben reménykedtünk, azt az Isten valóra is váltja, mert egy hűséges Isten, és amit ő megígér, azt ő megtartja, és valóban meg fog menteni, és valóban ő egy gyógyító Isten, és át fog segíteni ezen. Lehet, hogy nem úgy, ahogyan te gondoltad, de mégis ő megtart és életben tart. Ez az egyik dolog, amit tanulhatunk ebből az ige szakaszból, és a második dolgot szeretném még röviden elmondani. Ez pedig annak a kérdésköre, hogy van olyan az életünkben, amikor úgy távol érezzük magunkat az Istentől. És ez a zsoltáros úgy írja meg ezt a zsoltárt, illetve több zsoltárból van ez összerakva, hogy az egyik részét úgy írja, hogy távol van a templomtól, ami akkoriban az Istennek a jelenlétét jelentette, a másik részét pedig úgy írja, hogy ott van a templomban, és ez látható abból is, ahogyan fogalmazza a szavakat, ahogyan megnyilvánul Istenről abban a vágyakozásban, ami megmutatkozik ebben a zsoltárban. És nagyon szépen megjelenik benne az, hogy az Istentől való távolodásnak az érzése az mennyire emberi dolog. Sokszor érezzük azt, hogy mi távol vagyunk Istentől. Talán sokszor tapasztaltuk is már ezt az érzést, vagy ezt a megélést, és nagyon-nagyon nehéz ilyenkor újra kapcsolódni, és ezekhez az eltávolodásokhoz is sokszor a szégyen kapcsolódik, vagy a bűntudat, hogy nem merünk már oda menni, hogy elsodornak bennünket a mindennapi dolgok, gondok, problémák, amikor próbáljuk a saját erőnkből megoldani az életünknek a nagy dolgait. És nagyon fontos ezekben a helyzetekben, hogy itt is a bizalom az, ami ezeknek a pontoknak az életünkben feloldást tud adni. Mert hogy Isten mindenhol jelen való. Ahogy az apostolok cselekedetében olvassuk, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát az Istentől eltávolodni valójában nem lehet. Az ő jelenléte mindig konstans, állandó és mindenhol ott van. Ez soha nem változik. Isten ott van veled most is, amikor itt ülsz a templomban, és tudom, hogy ez egy szent tér, és tudom, hogy itt más a megélés, mert azért gyűltünk össze, hogy őt dicsérjük és magasztaljuk, és róla hallgassunk, de pontosan ugyan ennyire ott van veled otthon, amikor autót vezetsz, amikor bemész a munkahelyedre, amikor iskolába mész, amikor főzöl, amikor a postán állsz sorban. Istennek a jelenléte állandó, konstans, és ezen semmi, de semmi nem változtathat ebben a világban. Tehát amikor Istentől mi távol érezzük magunkat, akkor igazából mi fordulunk el tőle, és mi teszünk egy belső lépést, valami a lelkünkben történik, ami miatt úgy érezzük, hogy eltávolodtunk az Istentől. Tudatosítanunk kell azt, hogy Isten jelen van. És itt is a bizalom jelenik meg, hogy bízni abban, hogy Isten ott van, ahogyan leugrunk, ahogyan megtesszük a következő lépést, ahogyan állunk sorba a postán, hogy ott is az Isten ott van, és fel fog bennünket vértezni azzal, hogy nyugodtak legyünk, és mondjuk ne förmedjünk rá senkire, de a nagyobb dolgainkban is. Isten ott van, és csak a bizalomban tudnak oldódni ezek a félelmeink, a szorongásaink, ezek a marcangoló nehézségek, amik ránk törnek. Istennel járni. Az Istennel járó ember az nem az, aki idejön a templomba egy héten egyszer, vagy kétszer, és úgy kívülről olyan jól néz ki, mint az a süti, amiről itt az elején beszéltünk, de belül pedig valami marcangolja, és folyamatosan tépkedi az életét. Az Istennel járó ember az belülre, abba a nagy hiányba behívja az Istent, és ott egy valódi, édes, gyümölcsöző dolog tud létrejönni. Nem kell olyannak lennünk, mint ez a sütemény. Nem kell kívülről azt mutatnunk, hogy minden rendben, hogy mi mézesmázasak vagyunk, kívánatosak, jó keresztények. Ezt senki nem kéri tőlünk, és senki nem várja el. Isten pont azt várja, hogy őszinték legyünk, hogy őszintén menjünk oda hozzá ezekkel a marcangoló, életünkre törő nehézségekkel, amik megtámadnak bennünket, ahogyan a 27. Zsoltárnak az írója is tette ezt. És ezek azok a pontok, amikor ilyen őszintén oda tudunk menni hozzá, és bizalommal rá tudjuk bízni magunkat, úgyhogy itt vagyok, Uram, és most ezt tudom hozni, a hiányaimat, a fájdalmaimat. Ő akkor is oda fog hozzánk lépni, és így tudunk tovább menni együtt ezen az úton Istennel. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, te vagy az egyetlen, aki igazán látod a mi lelkünket, hogy kinek mi az, amilyen marcangoló, húsba vágó, lelket rombolóan van jelen az életében. Te vagy az egyetlen, aki igazán látod, mert mi magunk az emberi erőnkkel rá sem merünk tekinteni sokszor ezekre a nehézségekre. Urunk, olyan jó tudni azt, hogy te mindenhol ott vagy, hogy benned élhetünk, hogy benned mozgunk, és benned vagyunk, hogy az egész létezésünk el van rejtve benned, és megvalljuk azt, hogy te vagy a mi kősziklánk, és valóban te vagy az, aki a világosságot adod, a segítségünk te vagy. Te vagy a mi erőnk, és a te szárnyaid alatt találhatunk egyedül valódi oltalmat, és nálad biztonságban lehetünk, és annyira hálásak vagyunk neked azért, hogy te így vagy jelen ebben a világban, hogy mindenhol ott vagy, és ez soha nem változik. És Urunk, kérünk, hogy bocsáss meg azt, amikor mi eltávolodunk tőled, amikor hagyjuk azt, hogy ezek a ránk törő ellenséges gondolatok, a sátánnak az eszközei, azok így hassanak az életünkben, és valóban ilyen marcangolóvá válhasson az ő munkája, és eltávolítson a veled való járástól. Urunk, arra kérünk téged, hogy taníts bennünket felemelni rád a tekintetünket. Felemelni és bizalommal tekinteni rád, hogy igaz az, hogy te itt vagy, hogy igaz az, hogy te nem változol, hogy igaz az, hogy te megtartasz bennünket, hogy erőt adsz. És Urunk, megvalljuk azt, hogy te nagyobb vagy minden hiányunknál, minden fájdalmunknál, minden nehézségünknél, és nagyobb vagy a sátánnak minden gonoszságánál is az életünkben. Jézus Krisztusért te megszerezted nekünk a győzelmet. Te egy gyógyító Isten vagy, aki velünk akarsz járni az életünkben azért, hogy minél inkább egész életet élhessünk mi is, hogy megtapasztalhassuk a te erődet. És nem csak azért, hogy mi magunk ezt átélhessük, hanem azért is, hogy ezt tudjuk hirdetni másoknak, mert annyira sokan vannak, akik még annyit se tudnak rólad, amennyit mi. Olyan sokan fekszenek kórházban, vagy élnek úgy életeket, hogy azt gondolják, hogy csak önmagukra számíthatnak, és nincsen semmilyen más, nagyobb erő. Urunk, könyörgünk, hogy taníts minket arra, hogy odaléphessünk ezekhez az emberekhez a környezetünkbe, hogyha a családunkban van ilyen, akkor hozzájuk, az osztályunkban, a munkahelyünkön, a barátaink között, akkor ő hozzájuk, és tudjunk bizonyságot tenni arról, hogy mi benned bízunk a legnehezebb helyzetekben is. Akkor is, amikor mások bolondnak néznek, és azt gondolják, hogy ezt nem lehet megoldani sehogy, és valóban végünk van, mert te akkor is megtartasz bennünket. Urunk, kérünk, hogy hogy engedd, hogy megtapasztaljuk ezt, hogy törd át a lelkünkben ezeket a falakat, hogy nyisd meg a mi lelki szemeinket, hogy megláthassuk, hogy te valóban milyen hatalmas dolgokat cselekvő Isten vagy. Így kérünk, hogy vezess bennünket, mindannyiunkat egyen-egyenként az életünkben. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Folytassuk az alkalmat dicsőítéssel.
Világosságom és segítségem, te vagy Uram, kitől félnék. Életem ereje, csak te vagy, miért rettegnék?
Gyönyörködj
mélységnél nagyobb kegyelmet, mely elvezet és tart engem. Ha elbuknék és nagyon félnék, te nem hagysz el, és nem idogsz meg. S nagy nevet hívom én, s felnézek a vizek fölé, ott látlak én, lelkemben nem megpihen, és enyém van, és én tiéd. Oh, 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 oh. Lélek, add, hogy benned teljesen megbízzak, vízem bátran veled járja, és bárhová hisz menjen. Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. Lélek, add, hogy benned teljesen megbízzak, vízem
Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. A legtöbb hirdetés megtalálható a hirdetőlapokon, amik a kiáratnál magunkkal vihetők. Amit szeretnék kiemelni ebből, az a gyülekezeti többgenerációs hétvégénk, amit november 7 és 9 között rendezzünk meg Lakitelken. És erre a hétvégére már lehet jelentkezni, és hogyha valaki szeretne erre jelentkezni, akkor aki ebbe a közösségbe jár, az nálam jelezzen, akár most az alkalom után nyugodtan idejöhet, és akkor el tudom mondani a bővebb információkat, meg fel tudom őket írni a jelenléti ívre. De a honlapon szerintem bővebb információk is megtalálhatóak, vagy megtalálhatók lesznek hétfőn az egész hétvégéről. Egy nagyon jó közös alkalom ez ilyenkor, télen is, hogy együtt hangolódjunk az adventre, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy jöjjünk erre az alkalomra. Most pedig fennállva fogadjuk Isten áldását. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. És a záró énekünket énekeljük, így közösen fentállva, Úr lesz a Jézus mindenütt. Áldás, békesség, mindenkinek további szép vasárnapot kívánunk.